Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, és töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Máté evangéliumában a 6. részben, a 16-tól 18-ig terjedő versekben a következőképpen. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked, és ahogy a Károli hozzáteszi, nyilván vagy nyilvánosan. Amit mi titokban csinálunk Isten dicsőségére, azért Isten nyilvánosan fizet meg nekünk. Hát a bűnbánati alkalmakon, legalábbis néhány alkalommal, ha Isten éltet bennünket, a böjtölésről fogunk hallani, Isten igéjének fényében, egy kicsit különleges módon azért, mert három bibliai történetet fogunk venni, és a mai estén azt keressük, hogy mi a böjtölés célja. Mi célja van annak, vagy mi célja lehet, hogy a hívő, keresztény ember böjtölésre adja úgymond a fejét. Három célt határozunk meg, három történet segítségével. Ennél többről van szó, még több mindent beleférne, de hagyjunk jövőre is. Hát, ha akkor is éltet bennünket Isten. Valamiért valakiért böjtölni, valami elkerüléséért böjtölni, illetve Isten akaratának megismeréséért böjtölni. Az első, valamiért vagy valakiért böjtölni, arra példaként Sámuel második könyvéből a 12. fejezetet hozom, nem fogom felolvasni, mert hosszú, viszonylag hosszú a történet, de úgy gondolom, hogy a legtöbben jól ismerjük ezt a történetet. Dávid egy parázna kapcsolatot alakít ki Betsabéval, Úriásnak, az ő hűséges katonájának a feleségével. Az egésznek az az előzménye, hogy abban az időben, így írja az ige, amikor háborúba szoktak menni a királyok, akkor nem ment el Dávid. A többiek elmentek, elmentek a hadvezérek, elmentek a katonák, de Dávid nem ment el. És ez gyakorlatilag ki lehet mondani a lustaság, ez a henyeség, hogy nem csinált azt, ami a feladata, ez bűnre ingerelte. És ez így van most is. A lustaság, a henyeség, a trehányság az mindig a bűnnek az egyik melegágya. Dávid sétálgatott, nézelődött várfalról, és meglátta Betsabét, és aztán megkívánta, erről volt szó, mik a bűn állomásai, meglátni, megkívánni, megcselekedni azt, amire kívánságom van. Hát így tett Dávid is, velehált, és ennek eredményeképpen hamar kitűnt, hogy áldott állapotba került az asszony. Nem akarta, hogy kiderüljön, nagyon sok mindent megcselekedett azért, hogy ez ne legyen nyilvánvalóvá. Az, hogy megszületik a gyermek, az nem volt kérdés, de ő azt szerette volna elfedezni, hogy ő az édesapa. Végül, mivel Úriás túlságosan tisztességes volt és istenfélő, meg emberséges is, nem maradt más megoldás Dávid kezében, ezt cinikusan kell, hogy mondjam, csak az, hogy megölesse csatában, és ezt Joábon kívül, a hadsereg parancsnokon kívül, aki által végrehajtatta Dávid, nem is tudta senki, kivéve az Úr. Isten viszont tudta, hogy mi történt. És Isten nem hagyta következmények nélkül ezt, Nátán prófétán keresztül meg is üzente, meg fog halni a gyermek. És Dávid sír, böjtölni kezd, ekkor születik az az imádság, amivel az imént Isten elé járultunk, az 51. Zsoltár. Teljesen megalázkodik, azt már nem olvastam tovább, mert reménység szerint ránk nem igaz, hogy vért ontottam, ments meg engem. De Dávid nagyon őszintén megvallja, hogy vétkezett, és hogy egyedül az Úr ellen vétkezett, még ha ez embereknek is ártott. Böjtöl, imádkozik, Nátán próféta pedig azt az üzenetet hozza, hogy meg fog halni a gyermek. Mindent megtesz a király, hogy ha lehet, elérje Istennél, hogy változtassa meg az akaratát, hogy ne halljon meg a gyermek. Iszonyatosan megalázza magát. Annyira sanyargatja önmagát, hogy már a körülötte állók, a szolgák, akik őt szeretik, azok kétségbe vannak esve. Hú, hát a király tönkre fog menni, hát ez borzasztó, amit művel. És aztán Isten végrehajtja az ítéletet, a gyermek meghal. És akkor Dávid megmosakodik, felöltözik, befejezte a böjtöt, befejezte az önsanyargatást. És akkor talán már elkezdenek gondolkodni a király körülállók, hogy ennek megbomlott talán az elméje. Hát a zsidó ember számára teljesen egyértelműen hozzátartozott a gyászhoz, az önmagának a megsanyargatása, akár a böjt is, az, hogy a fejükre hamut szórtak, az, hogy zsákruhába öltöztek. Itt meg megtörténik a haláleset, és pont ellenkezőleg cselekszik. És volt is, aki megkérdezte, hogy miért teszed ezt? És Dávid így válaszol. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e hozni még őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Dávid böjtjének volt célja. Az volt a célja, hogy maradjon életben a gyermek. Az volt a cél, hogy ha lehet, változtassuk meg Isten előre kijelentett akaratát. Szeretném ezt elkerülni, amit nekem ígért. Szeretném, ha másképpen alakulna, mint ahogyan arról Isten már döntést hozott. Amikor valaki ilyen céllal böjtöl, akkor nem mond igazából ellent az Úr Jézustól tanult imádságban, a mi atyánkban található kérésnek, hogy legyen meg a te akaratod. Hiszen csak kér valamit a hívő lélek. Kérünk valamit az Úrtól. És sok esetben, ha valaki egészen őszintén és mélyen tusakodik valami elkerülése érdekében, bizony Isten lehet, hogy teljesíti a kérését. Volt már erre példa. Ismerünk erre példát a Bibliából is, és azon kívül is. De az is lehet, hogy Isten nem teljesíti a kérést, de békességet ad, és végül a hívő lélek eljut a hit és bizalom Jézusi csúcspontjára, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Sokan vannak, akik ma is így imádkoznak és böjtölnek, mondjuk valamelyik szerettükért, ha az beteg. Talán az orvos kimondja a végzetes diagnózist, de ő Istenhez megy tusakodni, mert a szerette életét kéri. Így él például mind a mai napig Cseri Kálmán. Mindenki ismeri ezt a nevet. A református egyház talán legnagyobb ma is élő igehirdetője. Már legalább 20 éve, hogy diagnosztizálták nála a súlyos betegséget, és amikor ez kiderült, akkor tudom, mi is a teológiám, sokat imádkoztunk, volt meghatározott idő, amikor könyörögtünk, hogy Urunk, ne vedd el ezt az áldott embert ebből a világból. Nem vette el Isten a betegségét, de tartja mind a mai napig. Akkor, amikor eznek híre ment, úgy tűnt, hogy nagyon kevés van neki hátra. És Isten megváltoztatta az ő, talán akaratát, vagy legalábbis arra sarkalta a hívőket, tessék érte imádkozni. És ez olyan jó, hogy ez bátorít bennünket arra, hogy nem csak egy cserikálmánért lehet megtenni, hanem számunkra ismerős, köztünk élő testvérekért, vagy talán nem ismerős, de mégis valamilyen módon hozzánk kapcsolódó, akár közvetetten kapcsolódó testvérekért. Lehet, hogy eljön az idő, ha már visszagondolunk a tegnapi napra, amikor akár böjtölni fogunk még egy esőért is. Amikor böjtölni fogunk azért, hogy Isten vegyen el rólunk valami átkot, vagy valami természeti csapást, katasztrófát, és nekünk jó tudni, hogy könyörögni, böjtölni lehet. És ebben nem szabad megrestülni. És akkor is érdemes, ha annak az a vége, ami Dáviddal történt. Hogy nem úgy alakult, ahogyan én szerettem volna. De Isten akkor is megvigasztal. Mint ahogyan békességet és vigasztalást talált Istennél erre Dávid. Olyan szép az, ahogyan megfogalmazza, én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. És ezzel nem azt mondja ki, hogy hát az Isten engem nem hallgatott meg, és hogy borzasztó, mennyire csalódott vagyok, hanem azt mondja, hogy Isten megtartotta, amit ígért, az ő kezébe engedtem el ezt a kis életet, de nem az enyészetbe, nem a földbe, hanem én is megyek majd hozzá. Aztán a következő példa a számunkra az Jónás könyvében található, a 3. fejezetben. Ezt is jól ismerjük, ezt a történetet. Isten Jónást akarja felhasználni arra, hogy megmentse Ninivét a pusztulástól, mert olyan mélységbe kerültek a bűnökben ennek a városnak a lakói. És aztán tudjuk, hogy először nem akart menni, végül csak odaért, Isten rákényszerítette őt, hogy elvégezze a feladatát, a küldetését, és prédikál Jónás a ninivejieknek, hogy el fognak pusztulni, ha meg nem térnek bűneikből. És ezek az emberek meghallják az üzenetet, az ige hirdetést, és még maga az igét, az üzenetet hozó is elcsodálkozik rajta, hogy annak van foganatja. És az emberek elkezdenek bűnbánatot tartani. Megtérnek. Zsákruhát öltenek, és böjtölni kezdenek. Hamut szórnak a fejükre, és próbálják ilyen módon is kifejezni Isten előtt a szégyenüket, a bánatukat, és könyörögnek azért, hogy az Úr fordítsa el róluk az ítéletet. És Isten megszánja őket, és megbocsát nekik. Lehet böjtölni, könyörögni azért, hogy Isten például valamilyen rosszat fordítson el rólunk. Ahogy az előbb mondtam, lehet imádkozni azért, ha valamilyen természeti katasztrófa van, hogy abból ne legyenek nagyobb bajok. Emlékszem rá, amikor szintén Sárospatokon voltunk, az olyan félelmetes volt látni, jött az árvíz, 2010-ben is, azok alatt az évek alatt, amit ott töltöttünk, és láttuk azt, hogy folyamatosan emelkedik a vízszint, és az emberek ott állnak, és végig kell nézni, ahogyan még a kéményt is ellepi a víz. Ott volt az emberben, hogy mit kellene tenni, és az volt, hogy itt a víz az Úr. És voltak, akiknek nem lehetett segíteni. És akkor éreztük, hogy itt van a bizonságtételnek az ideje. Elmondani azt, hogy nem csak a víz az Úr. Vannak, akik megszokják a katasztrófát, majd segít az állam, de nekünk fontos tudni azt, hogy ezekért is lehet imádkozni. De ugyanakkor lehet böjtölni, imádkozni a sátán erőinek letörése, megoldása érdekében. Ismerjük azt a történetet, hogy egyszer a tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy holtkóros fiút, Jézus azonban igen. És akkor össze voltak törve, hogy hát nekünk ez miért nem megy, miért vagyunk ilyen szerencsétlenek, vagy ez miért ennyire nehéz dolog, hogy nekünk nem működik, és Jézus azt mondja, hogy ez a fajta nem űzhető ki. Csak imádsággal és böjtöléssel. Az egyik lelkész barátom mondta, hogy egyszerűen a gyülekezet, a település, ahol szolgál, a település területén van két utca, ahol nem tud egyelőre hatni az evangélium. Annyira le van uralva, annyira egy ilyen gonosz erők, démoni erők által leuralt terület az, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. És akkor sokat gondolkodott rajta, hogy mi lehet-e az oka, ennyire durva lelkűek itt az emberek, a reformátusok is, ennyire kemény szívűek, mi lehet velük? És akkor sokat imádkozott, böjtölt ez a kollégám, érte, hogy Isten mutasson utat, hogy mit is kellene csinálni. És akkor Isten megmutatta neki, hogy van ott egy ilyen halott idéző, szellemekkel kommunikáló, meg nem tudom milyen ember. És annak a hatására ilyen megkötözött, leárnyékolt területek jöttek létre. És amikor ez kiderült, akkor még többen álltak be mellé, és imádkoztak azért, hogy legyen szabadulás. De ugyanígy sokan, sok család, sok feleség böjtöl és imádkozik a szenvedélybeteg gyermekéért vagy férjéért, hogy hagyja el a szenvedélye tárgyát, és Krisztushoz térjen. És aztán a harmadik történet pedig az apostolok cselekedeteiben található megírva a 13. és 14. részben, amikor azért imádkoznak, azért tusakodnak, hogy Isten akaratát megtudják, mert lehet ezért is imádkozni. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetében arról olvasunk, hogy az antiochiai keresztény gyülekezet nagyon erős, missziói lelkülettel van tele. Óriási volt a gyülekezet tagjaiban a vágy, hogy a Krisztus evangéliumát vigyék tovább, hogy másoknak is hirdessék a szabadulást. És ott volt bennük a vágyakozás, hogy úgy szeretnénk hirdetni az igét, és nem tettek semmit. Nagyon érdekes végigolvasni ezt a fejezetet. Ezek az emberek imádkoznak, böjtölnek, kérik Istentől, Urunk, nem akarunk belevágni a saját fejünk szerint. Nem akarjuk a magunk eszére támaszkodva végezni a te munkádat, hanem azt szeretnénk elkérni, mutasd meg nekünk, hogy mit csináljunk. Van bennünk vágy, van bennünk odaszánás, de nem akarjuk meddő módon tékozolni a te erődet és a mi erőnket. Aztán eljött az idő. Antiochiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta nekik a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Tehát a gyülekezeti tagok nem tettek semmit, csak várták, hogy majd Isten üzen és kijelentést ad. Viszont böjtöltek bizonyára rendszeresen, hogy készek legyenek Isten üzenetét, Isten szavát meghallani és megérteni, amikor ő szól. De ugyanígy tett Péter is, amikor Kornélius százados házához kellett elmennie. Felment az imádkozás óráján, a tetőre, böjtölt, imádkozott, és akkor kapta a kijelentést, hogy mit kell tennie. Ezeknek az embereknek tehát nem is igazán volt kérdésük. Nem azért böjtöltek, mert azt akarták tudni, hogy ezt vagy azt csináljuk-e, hanem megrendszabályozták a testüket, hogy a lelkük vegye át teljesen az uralmat, hogy mindig készek legyenek megérteni az Urat. Ma délelőtt egy nem ritka, de talán különösen is zsúfolt, nehéz délelőttöm volt a hivatalban, és jött egy édesapa többek között bejelenteni keresztelést. És látta, hogy mi folyik ott a hivatalban. Látta, hogy mennyi tennivaló van. Muszáj volt várnia egyik telefon, másik telefon, és így tovább. És utána bementünk a hivatal másik részébe, ott már csak ketten voltunk, akkor nyugalom volt, beszélgetni kezdtünk, és akkor azt mondja nekem, hogy hát úgy látom, jó pörgős az élet. Hát mondom, akad ilyen. És akkor azt mondja, hogy de van-e idő elcsendesedni? Mert azt mondja, szerintem a lelkésznek ez lenne a legfontosabb, hogy adni tudjon, hogy látása legyen. És úgy örültem neki, hogy van ember, aki látja ezt, hogy ez mennyire fontos. Nem mindig csak menni, rohanni, tenni, szervezni, intézni, csinálni, mondani, hanem csendben lenni, mint ezek itt. Együtt voltak, és azt mondták, amit hallottunk is a minap itt a gyerekektől. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Sokszor ezt sem tesszük, és az, hogy engedem, hogy szeressen az Isten, még hol van attól, hogy böjtölök? Hogy engedem, hogy szeressen az Isten, azt jelenti, hogy Bibliát olvasok, hogy imádkozom, hogy beszélgetek vele, hogy gyönyörködöm benne. A böjtölés az egy magasabb szint. Amikor tusakodom, amikor valamiért böjtölök, múltkor tettem ezt, böjtöltem valamilyen célból, és olyan jó érzés volt, olyan megerősítő, hogy folyamatosan éhes voltam, egyre éhesebb, ahogy ment előre az idő, és ez minden pillanatban arra emlékeztetett, hogy miért böjtölsz. Minden pillanatban elém hozta azt a valakit, akiért imádkoztam. Ha nem böjtöltem volna, tized annyit nem imádkoztam volna. Mert nem jutott eszembe, mert zakatol az ember, mert megy, csinálni kell, kezdeni kell, végezni kell, folytatni kell. És a böjt az egy szükséges lehetőség, egy ilyen furcsa, szinte önmagának ellentmondó kifejezésként mondom, egy szükséges lehetőség arra, hogy ebben a rohanó világban mégis kényszeríthessük magunkat arra, Uram, hadd halljam meg, mit akarsz, vagy hadd küzdjek a másik emberért. És hát fontos ezt tennünk azért is, mert ezt láttuk az Úr Jézustól, aki ugyanúgy, ahogyan ma szoktuk mondani, el volt havazva. Akit ugyanúgy zaklattak, neki mindig menni kellett, neki mindig prédikálni kellett, neki mindig gyógyítani kellett, de mindig volt arra ideje, hogy imádkozzon. És akkor felment éjszaka a hegyre, és végig-végig beszélt. Közösségben volt, böjtölt. Ez erősítsen bennünket. Hogy a mi mesterünk tette, és ha rohanó is a világunk, ha sok is a tennivalónk, erre mindig legyen idő. Elkérni az Úrtól akár vezetést, könyörögni, harcolni idegen erők ellen, és tusakodni embertársainkért. Amen. Úr Jézus Krisztus, annyira igaz az életünkben az, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Annyira sokszor tapasztaljuk ezt, Urunk, mindennapi életünk folyamán. Amikor talán valamilyen munkában vagyunk, azon bennünk de jó lenne imádkozni, és ha hazamegyek, ezt fogom tenni. És aztán hazaérünk, elfáradtam, és nem történik semmi. Nagyon sok esetben így zárjuk a napot, vagy zaklatottan kezdjük, és mi azért könyörgünk most hozzád, Urunk, hogy hadd legyen erős bennünk a lélek, és hadd tudjuk megrendszabályozni a testet. Szeretnénk, Urunk, a Te uralmad alá hajtani, és a Te szolgálatodba állítani. Nem a testnek a kívánságait akarjuk kiszolgálni, hanem a Te akaratodat. Kérünk Téged, Urunk, hogy adj ebben nekünk erőt a Te szent lelked által, adj hozzá bátorítást, vezetést, és add, Urunk, hogy merjük elkezdeni azt a néha talán hihetetlennek tűnő utat, amit annak idején már sok-sok keresztjén átélt, a teljes odaszánást, odaadást, engedelmességet a Te szolgálatodban, imádságban, böjtölésben. Köszönjük neked, Urunk, ennek a lehetőségét, hogy a böjt a számunkra nem elsősorban parancs, hanem a mi számunkra, a mi javunkra való lehetőség. Kérünk téged, Urunk, ennek örömével, ennek boldogságával vértesz fel bennünket ezen a héten, a húsvétig tartó időszakban, sőt egész életünkben. Hallgass meg, Urunk, és áld meg éjszakai pihenésünket, vigyázd a magányosok életét is, légy gyógyítója a betegeknek. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.